Ány elhaló hangon felelte, nem, nem tehetem. Aztán hirtelen, váratlanul megtört a karjára, hajtotta a fejét, és keservesen, szívettépőn sírni kezdett. Az ezredes felpattant, és zavartan megállt mellette. Kérem, figyeljen rám! Aztán megfordult, és fenyegetően ránézett Poirotra. Maga kis, mit ugrálsz? Kirázom a lelkét abból a szennyes testéből! De uram! Tiltakozott Buk. Arbuthnot megint a lányhoz fordult. Neri, az Isten szerelmére! A lány felpattant. Semmi baj, semmi bajom. Ugye? Nincs rám tovább szükségem, szép Poirot. Ha van, akkor magának kell felkeresnie engem. Mit gondolnak most rólam? Milyen ostoba liba módjára viselkedtem. Kiszaladt a kocsiból. Arbuthnot utána akart eredni, de előbb Poirothoz fordult. Debenem kisasszonynak semmi köze ehhez az ügyhöz. Érti? Semmi! És ha kellemetlenkedik neki és zaklatja, velem gyűlik meg a baja. Kivonult. Szeretem a mérges angolokat, mondta Poirot. Mulatságosak. Minél jobban kijönnek a sodrukból, annál kevésbé képesek parancsolni a nyelvüknek. Buk nem sokat törődött az angolok érzelmi életével. Csodálattal tekintett barátjára. Maga csodákat művel öregem, kiabálta. Hallatlan, hogy ezt is kitalálta. Nem is tudom, hogy jutnak eszébe ezek a dolgok, mondta Konstantinos doktor elismerően. Nem is az én érdemem. Voltaképp nem is én találtam ki. Andrényi grófné. Szinte meg is mondta. Hogy? Emlékeznek, hogy megkérdeztem tőle, milyen volt a nevelőnője vagy társalkodó nője? Azt gondoltam ugyanis, hogyha a Debenem kisasszony is bele volt keverve az Armstrong ügybe, ezt a szerepet kellett betöltenie. Igen, igen, de a grófné egy egészen másmilyen szemét írt le nekünk. Úgy van, egy magas, középkorú, vöröshajú nőről beszélt, aki annyira nem hasonlított Debenem kisasszonyra, hogy az már feltűnő volt. Gyorsan ki kellett találnia egy nevet is, és ez a gondolattársítása leleplezte. Azt mondta, hogy a nő neve Fribadi kisasszony volt, emlékezzenek csak, és... Ha talán nem tudnák, Londonban van egy nagy áruház, az a neve, hogy Debenem and Fribadi. A grófné Debenem kisasszonyra gondolt, gyorsan egy másik nevet kell mondania, és azonnal a Fribadi jut eszébe. Rögtön megértettem a dolgot. Újabb hazugság, miért hazudott a grófné? Valószínűleg úgy érezte, hogy kötelessége. Ettől olyan nehéz a mi helyzetünk. Hát mindenki hazudik ezen a vonaton, kérdezte indulatosan Buk. Éppen ezt szeretnénk megtudni, felelte Poirot.
Nyolcadik fejezet. További meglepetések.
Most már semmin sem csodálkoznék, mondta Buk, ha kiderülne, hogy minden utas Armstrongék háztartásából került ide a vonatra, még az se lepne meg. Nagyon bölcs megállapítás, mondta Poirot. Kíváncsi például, hogy mit fog elárulni magáról kedvenc gyanúsítottja, az olasz? Újabb kísérlet, újabb félelmetes találgatás? Úgy van. Hát ez csak ugyan rendkívüli eset, mondta Konstantinos doktor. Nem, a lehető legtermészetesebb. Buk Tréfás kétségbeeséssel emelte égnek a karját. Ha magának ez természetes, barátom! Nem is tudta befejezni a mondatát, Poirot közben elküldte a pincért Antonio Foscarelliért. A nagy olasz gyanakvó tekintettel lépett be az étkezőkocsiba, nyugtalanul nézett jobbra-balra, mint a csapdába került vadállat. Mit akarnak tőlem? Kérdezte. Nem tudok semmit sem, bár mindent elmondtam, értik? Az asztalra csapott.
Valamit még nem mondott el, felelte Poirot határozott hangon.
Az igazságot.
Az igazságot!
Az olasz zaklatottan nézett Poirotra. Nyoma sem volt viselkedésében a szokásos magabiztosságnak és kedélyességnek. Úgy van, lehet, hogy én már mindent tudok, és a maga javára szólna, ha szépen elmondaná magától. Úgy beszél, mint az amerikai rendőrök. Köpjön ki mindent, ezt mondják, köpjön ki mindent.
Szóval tudja, hogyan dolgoznak a New York-i rendőrök?
Nem kérem, semmit nem tudtak rám bizonyítani, pedig megpróbálták.
Az Armstrong ügyben nem igaz, mondta halkan Poirot. Maga volt a gépkocsi vezető. Nyugodtan nézett az olasz szemébe. A nagy darab ember valósággal összeroskadt, mint egy lyukas léggömb.
Minek kérdi, ha úgy is tudja?
Miért hazudott ma délelőtt?
Üzleti okokból! És nem bízom a jugoszláv rendőrségben. Gyűlölik az olaszokat. Nem szolgáltattak volna nekem igazságot.
Lehet, hogy éppen igazságot szolgáltattak volna vele.
Nem, nem, semmi közöm ehhez az éjszakai dologhoz. El sem hagytam a fülkét. A savanyú képű angola megmondhatója, nem én öltem meg azt a disznót, azt a recsettet. Nincs is ellenem semmi bizonyítéka.
Poirot közben felírt valamit egy papírra. Fölnézett, és csöndesen azt mondta. Rendben van. Elmehet, kérem.
Foscarelli nyugtalanul fészkelődött. Érti, hogy nem én voltam? Hogy semmi közöm a dologhoz?
Azt mondtam, hogy elmehet.
Összeesküdtek ellenem. Rám akarják kenni. Egy ilyen disztó miatt, akinek a villamos székben kellett volna végeznie? Gyalázat, hogy nem ott végezte. Bezzeg, ha én lettem volna. Ha engem tartóztattak volna le.
De nem maga volt.
Magának semmi köze sem volt a gyerekrabláshoz. Mit mondott? Hogy az a gyerek?
Igen.
Ő volt a ház szemefénye. Engem Tumiónak hívott.
Beült a kocsiba, és úgy csinált, mintha ő fogná a kormánykereket. Mindenki imádta. Még a rendőrség is megértette ezt. Jaj, de aranyos volt az a gyerek.
Ellágyult a hangja, könnyben úszott a szeme, aztán sarkon fordult, és kivonult az étkezőkocsiból.
Pietro, kérem, mondta Poirot. A pincér már is ugrott.
A svéd hölgyet kérem, a tízesből.
Már is, monsieur?
Még valaki? Álmélkodott Buck. Nem, ez lehetetlen. Szavamra ez lehetetlen.
Tisztán kell látnunk, barátom, és a minden utasról kiderül, hogy oka lett volna meggyilkolni recsettet, akkor is meg kell tudnunk róluk mindent, és ha már mindent tudunk, azt is megállapíthatjuk, hogy melyikük tette.
Szint pattan a fejem, nyöszörögte Buck.
A pincér udvariasan betessékelte Greta Olsont. A svéd hölgy keservesen sírt, leroskadt a Poirotval szemben lévő székre, és szaporán hullatta könnyeit hatalmas zsebkendőjébe. Ne keseredjen el, mademoiselle, ne keseredjen el, veregette meg a vállát Poirot. Csak néhány szó az egész, de ez a néhány szó az igazság.
Maga volt a kis Daisy Armstrong gondozónője?
Igen. Én voltam, siránkozott szegény. Milyen angyali kisgyerek volt, minden porcikájában angyali, csupa szívjóság, csupa szeretet. és az a gonosz ember elvitte, megkínoszta, és szegény anyja, és a másik kicsi, aki meg sem születhetett. Maga ezt nem értheti, nem értheti. Ott kellett volna lennie magának is. Látnia kellett volna azt a szörnyű tragédiát. El kellett volna mondanom az igazságot ma délelőtt, de féltem, nem mertem. Annyira örültem neki, hogy az a gonosz ember meghalt, hogy nem kínoszhat meg, nem ölhet meg több gyereket, nem is tudok többet mondani. Nem is tudok többet. Keservesebben zokogott, mint valaha. Poirot egyre csak a vállát veregette, nyugodjon meg, mindent értek, mindent megértek, mindent. És nem kérdezek semmit többet. Nekem elég, hogy megmondta, hogy igaz, amit megtudtam. Higgy el, mindent megértek. Greta Olson egy szót sem tudott szólni a sírástól, csak felállt, és vaktában az ajtó felé tapogatózott, és amikor odaért, összeütközött valakivel, aki be akart jönni. Masterman volt az inas. Egyenesen Poirothoz sietett, úgy beszélt, mint máskor, csöndesen, száraz hangon. Remélem, nem alkalmatlankodom, uram. Azt gondoltam, legjobb, ha idejövök, és megmondom az igazságot. A háborúban én voltam Armstrong ezredes legénye, a háború után pedig az inas a New Yorkban. Ma délelőtt sajnálatos módon elhallgattam ezt a tényt. Nagyon rosszul tettem, uram. Azért gondoltam, hogy most idejövök, és mindent megmondok. Remélem, uram, hogy nem gyanúsítja Tóniót. Az öreg Tónióval lénynek sem tudna ártani, uram. És megesküszöm rá, hogy az éjszaka során nem hagyta el a fülkéjét. Láthatja, uram, hogy nem ő volt. Tónió külföldi, de nagyon derék ember. Nem olyan, mint azok a gyilkolózó olaszok, akikről annyit lehet olvasni. Elhallgatott. Poirot hosszan nézte az inast. Ez minden, amit el akart mondani? Ez minden, uram. Megint elhallgatott, és mivel Poirot nem válaszolt semmit, bocsánat kérően meghajolt, és egy pillanatnyi habozás után elhagyta az étkezőkocsit, halkan, észrevétlenül, ahogy jött. Sok bűnügyi regényt olvastam, de ez a legképtelenebben is túltesz, mondta Konstantinos doktor.
Szerintem is, mondta Buk, a 12 utas közül 9-ről kiderült, hogy köze volt az Armstrong ügyhöz. Mi következett? Ezután, barátom, vagy mondjam azt, hogy ki következik?
Talán válaszolhatok a kérdésre, mondta Poirot, éppen amerikai nyomozó barátunk Hartman úr következik.
Ő is vallomást akar tenni?
Mielőtt Poirot válaszolhatott volna, az amerikai odaért az asztalukhoz. Leült, és figyelmesen rájuk nézve kibökte.
Mi van ezen a vonaton? Tiszta bolondok háza!
Poirot rákacsintott. Biztos benne, Hartman úr, hogy nem maga volt a kertész az Armstrong házban? Nem volt kertjük, felelte Hartman szabatosan. Vagy talán komornyik volt? Nem volt elég cifra a modorom hozzá, nem. Nekem semmi szerepem nem volt az Armstrong házban, de attól félek, hogy én vagyok az egyetlen a vonaton. Hihetetlen! Hallja, amit mondok? Hihetetlen! Tagadhatatlanul, kissé meglepő, mondta Poirot szerényen.
Inkább elképesztő, heveskedett Buk!
Van valamilyen elképzelése a dologról, Hartman úr? Érdeklődött Poirot.
Nincs. Egyszerűen nem értem, fel sem tudom fogni. Nem lehetnek benne valamennyien, de fogalmam sincs róla, melyikük tehette. Hogyan sütötte ki mindezt? Ezt szeretném tudni.
Kitaláltam.
Maga aztán tud találgatni. Szeretném, ha az egész világ megtudná, hogy maga hogy tud találgatni.
Hartman hátradőlt a székében, és csodálattal bámulta Poirot.
Ne haragudjon, folytatta aztán, de senki sem nézné ki ezt magából. Megemelem maga előtt a kalapom. Meg én.
Nagyon kedves magától, Hartmann úr.
Szó se róla, megérdemli.
De ne felejtsük el, hogy az ügy még nincs megoldva, mondta Poirot. Mert mondhatjuk-e, hogy tudjuk, ki ölte meg Recsettet?
Rám ne számítson, mondta Hartmann. Én nem mondok semmit. Én csak csodálom magát. És ki lehet az a két utas, akivel kapcsolatban még nem találgatott? Az amerikai asszony és a komorna? Ők lennének egyedül ártatlanok ezen a vonaton?
Ha csak nem tudjuk őket is beilleszteni a gyűjteményünkbe, mosolygott Poirot, például házvezetőnőnek, meg szakácsnőnek, Armstrongékhoz.
Én már ezen sem csodálkoznék, mondta Hartmann csendes kétségbeeséssel. Bolondok háza, igen, bolondok háza. Barátom, fordult Poirothoz Buck, de feszítsük tovább a húrt, lehetetlen, hogy mind benne legyenek.
Poirot ránézett. Maga nem ért az egészből semmit, mondta. Semmit se ért. Mondja meg, tudja-e, hogy ki gyilkolta meg Recsettet?
Miért? Maga tudja? Álmélkodott Buck.
Poirot bólintott.
Igen, mondta. Már egy ideje tudom, és olyan nyilvánvaló, hogy csodálom, hogy maguk nem tudják. Hartmannhoz fordult. Vagy maga tudja? A nyomozó a fejét rázta. Kíváncsian nézett Poirotra. Nem tudom, mondta, fogalmam sincs róla, melyikük volt?
Poirot egy percig hallgatott, aztán ezt mondta. Legyen szíves, hívjon be mindenkit, Hartmann úr. Ennek az esetnek két megoldása képzelhető el. Ezt a két megoldást szeretném mindnyájuk elé terjeszteni.
Kilencedik fejezet. Poirot két megoldása.
Az utasok betódultak az étkezőkocsiba, és leültek az asztalok köré. Mindegyikük arcáról többé-kevésbé ugyanazokat az érzéseket lehetett leolvasni. Aggodalommal, vegyes várakozást. A svéd hölgy még mindig sírt, ezúttal Hubbard névigasztalta őt, szedje össze magát kedvesen, minden tökéletesen rendben lesz, csak szedje össze magát. Ha gyilkos van közöttünk, akkor is mi mindannyian tudjuk, hogy nem maga az, aki ilyesmit gondolna, bolond. Üljön le, én is itt maradok maga mellett, és ne legyen már ennyire kétségbeesve. Elhallgatott, mert Poirot felemelkedett a helyéről. A hálókocsi kalauz tétován állt az ajtóban. Ő megengedi, hogy bennmaradjak, monsieur? Természetesen, Michel. Poirot pedig megköszörülte a torkát.
Hölgyeim és uraim, monsieur et madame, angolul fogok beszélni, mert ezt a nyelvet, azt hiszem, mindannyian értik. Samuel Edward Recsett más néven Cassetti meggyilkolásának kivizsgálására gyűltünk itt össze. Ennek a rejtélynek két megoldása képzelhető el. Mind a kettőt maguk elé fogom terjeszteni. Felkérem monsieur Buckot és dr. Konstantinost, döntsék el, melyik megoldás a helyes. A tényeket valamennyien ismerik. Recsett urat ma reggel holtan találták. Leszúrták. Azt tudjuk, hogy éjfél után 37 perccel még életben volt, mert beszélt az ajtón keresztül a kalauzzal. A pizsama kabátjában egy órát találtunk, össze-vissza volt horpadva. 1:45-kor állt meg. Konstantinos doktor, aki a holttestet megvizsgálta, a halál időpontját éjfél és 2 óra közöttre teszi. A vonat, mint tudjuk, 00:30-kor hófúvásba került. Ezután az időpont után a vonatot senki sem hagyhatta el. Hartmann úr, aki egy New York-i nyomozóiroda alkalmazottja, a fejek Hardman felé fordultak. Tehát Hardman úr tanúsítja, hogy senki sem mehetett el a fülkéje, a leghátsó, a 16-os fülke előtt, anélkül, hogy ő meg ne lássa. Ebből arra kell következtetnünk, hogy a gyilkos a Calais-i közvetlen kocsi valamelyik utasa. Ez volt az elképzelésünk.
Hogy, hogy? Kiáltotta Buck megdöbbenten.
Hadd tárjam tehát maguk elé az újabb elképzelésünket. Igen, egyszerű. Recset úrnak volt egy bizonyos ellensége. Meg is adta a személy leírását Hardman úrnak, és azt mondta, hogy ha egyáltalán sor kerül az élete elleni támadásra, valószínűleg az Isztambulból való eltávozás utáni második éjszakán fog megtörténni. Recset, hadd áruljam el, hölgyeim és uraim, sokkal többet tudott annál, amit elmondott. Az ellensége, ahogy Recset számított is rá, Belgrádban szállt fel a vonatra, vagy talán Vinkovciban, az Arbuthnot ezredes és McQueen úr rövid leszállásakor nyitva maradt ajtón. Rendes ruhája fölött hálókocsi kalauzi egyenruhát viselt, és kalauzkulcs is volt nála, bemehetett Recset fülkéjébe akkor is, ha az ajtó zárva volt. Recset altatót vett be, mélyen aludt. Az ellensége vaddüvel agyon szurkálta, és a Hubbardné asszony fülkéjébe vezető ajtón hagyta el a büntet színhelyét. Úgy van, bólogatott Hubbardné asszony. A gyilkos a tört Hubbardné asszony mosdószeres zacskójába dugta. Nem vette észre, de elhagyta közben egyenruhájának egyik gombját is. Kisurrant a fülkéből, végig sietett a folyosón. Az egyenruhát sebesen egy börönbe gyömöszölte egy üres fülkében, és mielőtt a vonat elindult, már le is szállt ugyanott, ahol felszállt, az étkezőkocsihoz közelebb levő ajtón. Mindenki álmélkodott.
És az óra? Kérdezte Hardman.
Éppen ez magyaráz meg mindent. Recset elfelejtette hátraigazítani az óráját Karibrodban. Az órája még mindig a kelet-európai időt mutatta, vagyis egy órával többet, mint a közép-európai idő. A valóságban negyed egykor ölték meg, és nem negyed kettőkor.
Ez a magyarázat teljességgel elképzelhetetlen, kiabálta Buck, és ki beszélt éjfél után 37 perccel a fülkében? Vagy Recset volt az, vagy a gyilkosa?
Nem biztos. Lehetett, hogy is mondjam csak, egy harmadik személy is. Bement Recsethez, mert beszélni akart vele. Holtan találta? Csengetett, hívta a kalauzt, de aztán, ahogy maga szokta mondani, elfogta a harctéri idegesség, megijedt, hogy őt fogják a gyilkosság elkövetésével vádolni, és ezért Recset hangját utánozva kiszólt az ajtón.
Elképzelhető, nyugodott bele Buck, bár nem szívesen.
Poirot Hubbardnére nézett. Mondani szeretett volna valamit, madám?
Nem is tudom, mit akartam mondani tulajdonképpen. Azt hiszi, hogy én sem igazítottam vissza az órámat?
Nem, madám. Azt hiszem, hogy maga félálomban hallotta, hogy a gyilkos keresztül suhan a fülkén. Később felriadt, azt hitte, hogy valóban ott van az a férfi a fülkéjében, és csöngetett a kalauznak.
Lehet, ismerte be Hubbardné.
Dragomirov hercegné merőn Poirot szemébe nézett.
És hogyan magyarázza a komornám vallomását, monsieur?
Ez elég könnyű feladat, madám. A komornája látta, hogy a felmutatott zsebkendő a magáé. Megpróbálta védeni magát, bár ügyetlenül. Találkozott ugyanis azzal az emberrel, de korábban, mikor a vonat Vinkovciban állt. Azt mondta, hogy később találkozott össze vele, mégpedig azzal a homályos elképzeléssel, hogy ezáltal megtámadhatatlan lesz a maga alibije. A hercegné bólintott. Maga csak ugyan mindenre gondol, monsieur. Csodálom magát. Egy pillanatra csend támadt. Aztán mindenki összerezzent, mert Konstantinos doktor az asztalra vágott. Nem igaz, mondta. Nem, nem, és még egyszer nem. Ez a magyarázat nem állja meg a helyét. Legalább egy tucat apróságban elfogadhatatlan. A büntettet nem követhették el így, és ezt monsieur Poirot maga is nagyon jól tudja. Poirot sokat sejtetően nézett vissza rá. Látom, elő kell hozakodnom másik megoldásommal is, de azért ne feledkezzünk meg erről az első lehetőségről sem. Később talán mégis ezt tartják elfogadhatóbbnak. Visszafordult a többiek felé. Ennek a rejténynek még egy megoldása képzelhető el. Elmondom, milyen úton jutottam el hozzá. Végig hallgattam a vallomásokat, hátradőltem a székemben, és gondolkozni kezdtem. Néhány pontot felettébb figyelemre méltónak találtam. Elmondtam ezeket két társamnak. Néhányukra fény derült időközben, például az egyik útlevélben található zsírfoltra, és így tovább. Sorra veszem most a még megválaszolatlan kérdéseket. Az első és legfontosabb az a megjegyzés volt, amit Buk úr Isztambulból való elindulásunk után ebéd közben tett az étkezőkocsiban. Azt mondta, hogy ez a társaság azért érdekes, mert rendkívül változatos. Minden osztály és nemzet megtalálható benne. Igazat adtam neki, és amikor a megjegyzés megint eszembe jutott, megpróbáltam elképzelni, hol jöhet össze ilyen társaság. Azt a választ kellett adnom magamnak, hogy csak is Amerikában. Amerikában még egy háztartás is elképzelhető ennyi nemzetiségből, olasz gépkocsi vezetővel, angol nevelőnővel, német komornával, svéd ápolónővel, és így tovább. Ekkor kezdtem találgatni. Minden szereplőnek kiosztottam az Armstrong drámában játszott szerepét, mint egy színházi rendező. Ez a szereposztás nagyon érdekes és tanulságos eredménnyel zárult. Sorra vettem gondolatban az egyes vallomásokat is, és néhány érdekességet találtam bennük. Először például McQueen úr vallomásában. Az első beszélgetéskor minden tökéletesen rendben volt, de a második alkalommal mondott valami furcsát. Elárultam neki, hogy találtunk egy papírdarabot, ami az Armstrong ügyre vonatkozik. Azt felelte, de hiszen az... Aztán megállt, és így folytatta. Már, bocsánat, nagyon nagy gondatlanság volt az öreg részéről. Éreztem, hogy eredetileg nem ezt akarta mondani. Talán inkább azt, hogy... De hiszen ezt elégették, vagyis McQueen tudott a papírról és a papír megsemmisítéséről, tehát vagy a gyilkos lehet, vagy a segítő társa. Menjünk tovább. Nézzük az inast. Azt mondta, hogy a gazdája mindig altatót vesz be, ha vonaton tölti az éjszakát. Lehet, hogy ez általában igaz, de vajon éppen a múlt éjszaka akarhatott-e altatót beszedni Recset? A párnája alatt talált pisztoly tagadólag válaszol erre a kérdésre. Recset virrasztani akart múlt éjszaka. Ha altatót itattak vele, akarata ellenére került az italába. Ki tehette bele? McQueen vagy az inas? Foglalkozzunk ezután Hardman úr vallomásával. Mindent elhittem neki, amit a foglalkozásáról mondott, de amikor elmagyarázta, hogyan őrködött Recset biztonsága fölött, a története képtelenné változott. Hatásosan csak úgy védhette volna Recsettet, ha beül a fülkéjébe éjszakára, vagy olyan helyre áll, ahonnan szemmel tarthatja a fülke ajtót. A vallomása csak egy dolgot bizonyított. Azt, hogy a vonat többi kocsiában utazók közül senki sem ölhette meg Recsettet. A Calais kocsi valósággal körül volt tehát zárva. Ezt a tényt is különösnek és érthetetlennek tartottam, amire majd vissza kell térnem. Úgy gondolom, valamennyien hallottak már Debenem kisasszonynak és Arbuthnot ezredesnek arról a néhány szavas beszélgetéséről, amelyet véletlenül kihallgattam. Számomra az volt benne a legérdekesebb, hogy az ezredes a kisasszonyt Merinek szólította, és elég bizalmas kapcsolatban volt vele. Az ezredes állítólag alig néhány napja ismerte meg Debenem kisasszonyt. Ismerem ezt az angol úriember fajtát. Még ha első látásra beleszeretett volna a hölgybe, akkor is csak lassan és illendően fűzte volna szorosabbra a szálakat, nem ilyen kapkodva. Mindebből arra következtettem, hogy Arbuthnot ezredes és Debenem kisasszony régóta ismerik egymást, de valamilyen ok miatt megjátszák, hogy idegenek. Ráadásul Debenem kisasszony ismerte a távolsági beszélgetés kifejezést, pedig azt mondta, hogy sosem járt Amerikában. És most nézzünk meg egy másik tanút. Hubbardné asszony azt állította, hogy ágyban fekve nem láthatta, be van-e reteszelve a szomszéd fülkébe vezető ajtó, és Olson kisasszonyt kérte meg az ellenőrzésre. Vallomása tökéletesen igaz, lehetett volna, ha páros számú fülkében utazik, a kettesben, négyesben, a tizenkettesben, mert ezekben a retesz közvetlenül a kilincs alatt van. De a hármasban, és általában a páratlan számú fülkékben a retesz jóval a kilincs fölött van, vagyis a mosdószeres zacskó nem takarhatja el. Kénytelen voltam arra következtetni, hogy Hubbardné asszony egy soha meg nem történt jelenetet talált ki. És most ideje, hogy egy kicsit az időről beszélgessünk. A horpat órával kapcsolatban számomra az volt a legérdekesebb, hogy hol találták meg. Recset pizsamakabátjának zsebében, a lehető legkényelmetlenebb és legalkalmatlanabb helyen, különösen ha figyelembe vesszük, hogy az ágy fejénél az óra felakasztására egy kis horog van. Biztos voltam benne, hogy az órát megtévesztő céllal csempészték az áldozat zsebébe, vagyis a büntettet nem 1:45-kor követték el. Talán korábban, pontosabban szólva, éjfél után 37 perccel. Barátom Monsieur Buck szerint erre val az a kiáltás, amire éjszaka felriadtam. De ha Recsettet elkábították, nem kiálthatott, mert ha kiálthatott volna, védekezni is tud.
Már pedig ilyen küzdelemnek semmi nyomát sem láttuk. Arra is emlékszem, hogy McQueen úr kétszer is felhívta a figyelmemet, másodszor elég feltűnően, hogy Recsett nem tudott franciául. Mindebből arra következtettem, hogy éjfél után 37 perccel az én kedvemért egy kis színjátékot játszottak el. Az óra oda csempészése a bűnügyi regényekből jól ismert fogás, bárki átláthat rajta. Számítottak rá, hogy én is megteszem, és ügyességemben elbizakodva azt fogom gondolni, hogy mivel Recsett nem tudott franciául, éjfél után 37 perccel nem hallhattam az ő hangját, vagyis Recsett ekkor már halott volt. Én azonban meg vagyok győződve róla, hogy ebben az időpontban Recsett elkábítva, de elevenen feküdt az ágyában. A színjáték úgy gondolták sikeresnek bizonyult. Kinyitottam az ajtómat, és kinéztem. Hallott tam is a francia beszédet, és ha olyan képtelenül ostoba lennék, hogy nem figyelek föl az ellentmondásra, majd felhívják rá a figyelmemet. Végszükségben McQueen egyszerűen előállhat, és azt mondja, bocsásson meg, Monsieur Poirot, de ez a hang nem lehetett Recsett úr hangja. Recsett úr nem beszélt franciául. Mi lehetett tehát a bűntény elkövetésének igazi időpontja, és ki lehetett a gyilkos? Azt hiszem, és csak hiszem, hogy Recsettet 2 óra körül gyilkolták meg a doktor úr által megadott legkésőbb elképzelhető időpontban. És hogy ki ölte meg? Elhallgatott. Körülnézett. Nem mondhatta, hogy nem hallgatják kellő figyelemmel. Minden szem rászegeződött, a csöndben a légy zümmögését meg lehetett volna hallani. Poirot lassan folytatta a mondókáját. Meglepett, hogy milyen nehéz bárki ellen bizonyítékokat találni, és milyen különös, hogy minden alibit, mondhatnám a legvalószínűtlenebb személy igazolt. McQueen úr és Arbuthnot ezredes egymást, és ők aztán alig ha találkozhattak össze korábban. Az angol inas az olaszét, a svéd hölgy az angolét, azt mondtam magamban. Furcsa, nem lehet, hogy valamennyien bele vannak keveredve.